Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, énekeljük a 226. dicséretünket mindegyik versével. A 226. dicséret első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked ezt a hetet, ahol elcsendesedhetünk, rád figyelhetünk újra. Köszönjük, hogy estéről estére elkészíted az üzenetet. Köszönjük neked, hogy a te üzenetedben el van rejtve a mi életünk, mert a te üzeneted, a te igéd, a mi lelkünknek az élete, az életnek kenyere. Szeretném most úgy odafigyelni rá, hogy meglássuk benne azt, amiről szó van ezen a héten, hogy egyedül tiéd a dicsőség, szeretnénk látni a te dicsőségedet. Hát, hogy érzékeny legyen a lelkünk arra, hogy az átragyogó, áttetsző dicsőséget, amely ott van a te igédben, az ige hirdetésben is, azt lássuk, érzékeljük, szívünkbe fogadjuk. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi ige hallgatásunkat. Kérünk, hogy áld meg a te igédet, kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj a mi szívünkbe. A te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, ugye, amit hozzánk szól Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, a harmadik rész 23. verséből eképpen. Mert minnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kedves testvérek, az idei héten, református ima héten a Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség, tulajdonképpen a reformátori alapelveknek az összefoglaló végeivel fogunk ma foglalkozni, ennek az üzenetével. És a mai estén közelebbről az a téma, hogy hiával lenni Isten dicsőségének. Hiával lenni Isten dicsőségének. A reformátori alapelveket összefoglaló formula röviden, nagyon röviden, tényleg csak a lényegre szorítkozva arról szól, hogy egyedül Istent illeti meg a dicsőség. És bár sok olyan dolog van a Földön, a világban, akár életünk történetében is, ami dicső dolog, amiért talán többen körülállnak és örülnek nekünk, hogy valami sikerült, valamiben győztünk, gondolhatunk akár arra, hogy amikor az olimpikai olyan szép nagy aranyérem mennyiségei jöttek haza, akkor sokan tapsoltak, mi magunk is lehet, hogy örültünk ennek, és tényleg dicsőség övezte őket, bár akkor éppen vettük, nagyon érdekes, hogy így összetalálkozott a Pál apostolnak azt az igéjét, hogy arról beszél, hogy a hervadhatatlan koszorú, és ők ugyan hervadóért küzdöttek. És tényleg, hogy mentek előre a vasárnapok, mert ez egy ilyen 4-5 részes sorozat volt, akkor egyre inkább oda jutottunk, hogy végigvettük az igét szinte szóról szóra, és hát pont azt állapítottuk meg, hogy eltelt egy hét, két hét, három hét, és már az a dicsőség, ami neki kiárt, az szép lassan kezd el halványulni, kezd el csökkenni, mert itt a Földön minden koszorú, amit kapunk, minden győzelmünkért kivétel nélkül hervadásnak indul. Minden dicsőség Istent illeti meg. A földi dicsőségnek az eredete az is abban van, hogy valamikor Isten, amikor megalkotta ezt a világot, minden jó, szép, csodás dolgot ő alkotott, őtől leszármazik. Tehát még az, ami olyan nagyon földinek is tűnik, ami nagyon itt a földön lévő földi dicsőség, még annak is az alapja, amiért örülünk másnak a sikerének, vagy valami hasonló, annak az alapja az Istenben van, mert minden jót, minden szépet, minden igazat ő alkotott, őtől leszármazik. Az eredete, a gyökere nem máshol van, mint abban, aki létrehívta, megteremtette ezt a világmindenséget, így minden dicsőség őt illeti. De mi is a dicsőség? Mi is az Istennek dicsősége? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy egy kicsit talán közelebb jussunk hozzá. A dicsőség ragyogás, mely ámulatba ejti az ember lelkét, de nem kápráztat. Mert a káprázat az ördögi jelenség. Sőt, inkább világos, tiszta és megvilágosító jelenség. Olyan ragyogás ez, amely ámulatba ejt, hódolatot kelt az ember szívébe, és imádatra indít. Ámulatba ejt, hódolatot kelt az ember szívébe, és imádatra indít. Amikor látjuk a dicsőséget, akkor az ember szíve megtelik vele. Egészen különös, euforikus érzés árad át az emberen, mert lát valami olyat, ami tényleg hódolatra méltó. Kevés ilyen dolog van a Földön. Ami tényleg dicsőítésre méltó. Ezért is kíváncsi Mózes nagyon arra, hogy vajon milyen is az Isten dicsősége. Ismerik a történetet, megkéri az Istent, hogy hadd nézze meg az ő dicsőségét. Azonban Isten dicsőségét, Isten mennyei dicsőségét Calvin szerint fel sem tudjuk fogni. Tehát nincs annyi kapacitásunk, sem az értelmi, sem a lelki, sem pedig egészen odaig az emberi minőségünkhöz jelenleg hozzátartozik az agyi minőségünk sem, olyan kapacitásom, mert fel tudnánk fogni azt, hogy Isten dicsősége milyen óriási, milyen szépséges, milyen gyönyörűséges. Másrészt a Mózes ige épp azt meséli el, hogy nem csak erről van szó, hogy kapacitásunk nincs, ahogy Calvin megjegyzi ezt, hanem bizony arról is beszél, hogy nem vagyunk képesek elviselni annak elképesztő erejét, hatalmát, terhét. Nem tudnak elhordozni. Isten elmondja Mózesnek, élő ember nem láthatja az én dicsőségemet úgy, hogy élve maradjon. Isten dicsőségének nagysága olyan hatalmas erejű, annyira igénybe venni a mi lelkünket, idegrendszerünket, teljes lényünket, hogy nem maradnánk egyszerűen életben. De egy hatalmas tűzvihar elsodorná az embert. Éppen ezért azért enged is az Úr, a történetben ismerjük Mózes kérdésének, és behelyezi egy sziklahasadékba, a sziklahasadékra rárak egy nagy követ, elvonul az Úr dicsősége, aztán leveszi azt a követ, amit rárakott Mózesre, és Mózes hátulról megnézheti az elvonuló dicsőséget. Olyan óriási Istennek a dicsősége. És már ott is vagyunk annál, hogy emlékszünk rá, hogy sok helyen előfordul ez az Ószövetségben, amikor beleenged látni bennünket Isten az ige által a mennyei közelségbe, az ő közvetlen közelébe, és akkor azt láthatjuk, hogy szeráfok és kérubok a dicsőségben ott repkednek az Úristen körül, és kiáltják, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Szeráfok, amelyeknek 6 szárnyuk van, 2 lebegtettek, 2 a testüket, 2 pedig az arcukat takarják el. És kérubok, amelyeknek meg 4 arcuk van, ezek mind persze szimbolikus jellemzők, amivel Isten elmond nagyon sok minden. Innen van az evangélistáknak a jelképe is. Az oroszlán, a sas, a bika és az ember képe. 4 jellemző. Az angyali rendeknek a legteteje, ez a szeráfok és a kiruboknak a rendje, és nem azért kiáltják éjjel és nappal, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, mert nekik ez a feladatuk, és hát valamiért el kell látni ezt a feladatot, és hát nincs más, mint hogy kiáltsuk azt, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, hanem ez valami elképesztő, állandóan jelenlévő hódolat. Hódolat a szívükbe, úgy mondják ki, úgy kiáltoznak, úgy dicsőítik ott az Istent, hogy ezt tényleg átélik. De Isten dicsősége nem csak a mennyben van, hanem a földön is, a teremtésben is látható. Még annak ellenére is igaz ez, hogy a teremtés már nem a maga csodás valójában van előttünk, mert a bűneset után a földet Isten megátkozza. Amit eredetileg dicsősége színterének tervezett az Úr. Teológiai nyelven, nagyon jó érthetően mondja el ezt a teológia, a kreatúra natúrává alacsonyodott le Isten ítélete alatt. A teremtés természetté lett Isten ítélete alatt. Pál apostol azt mondja, hogy mennyire így van ez, más helyen is beszél erről, ugye a Biblia nem csak a teremtés könyvében, hanem elmondja Pál a római levélben, hogy maga a teremtettség is nyögése vajódik a hiába valóság alatt, várván Isten fiainak megjelenését. Tehát amikor találkozunk a természettel, akármilyen minőségben, látjuk a teremtettséget, akkor már nem azzal találkozunk, amit Isten eredetileg megalkotott, amire Isten eredetileg azt mondta minden nap után, hogy jó, 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 ez a minősítés, majd amikor az embert megteremti, íme minden igen jó, nem így néz ki, nem ezt látjuk, és mégis milyen csodás, milyen ámulatbejtő, milyen szépséges, még a maga vadságában és erejében is. A természetben még ennek ellenére is, hogy hiába valóság alatt alárekeszte egy nyögés vajúdik, ennek ellenére is meglátható Istennek a dicsősége, fensége a vihar hatalmában és erejében, számtalan szépségében, vagy éppen ahogy a tudósok nézik a természetet, ahogy beletekintenek az atomi világ mélységébe, vagy hogy éppen a csillagok világába tekintenek bele, és azt nézik, és nagyon sok tudósnak éppen ez beszél, beszédes, olyannyira, hogy éppen ettől ismerik fel azt, hogy ez nem alakulhatott ki csak úgy magától. hogy értelem, olyan szabályosság van benne, hogy tudósok ámulnak, és nagyon sokan felismerik legalább valamilyen szinten, hogy van Isten, és ez nem magától lett, nem kialakult. Nem csak úgy lett, hanem tervező áll mögötte, egy teremtő áll mögötte, mert ilyet teremteni, ilyen nem alakulhatott volna ki magától. Beszélnek arról is az informatikus tudósok, hogy különös, hogy az anyagnak minden egyes részecskéje, darabkája, és hogy az együttese az bizonyos szabályosságok szerint működik, és működik együtt. És azt mondják az informatikusok, hogy na de kérem szépen, ez azt jelenti, hogy az anyagba információ van kódolva. Ha pedig az anyagba információ van kódolva, vegyük az eszünkbe, hogy ez egy szellemi jelenség az információ, az nem materiális, az egy szellemi jelenség, hogyha ez benne van, akkor honnan van az információ? Vagy észrevették például egy másik nagyon érdekes példa, hogy úgy van megalkotva az egész világ mindenség, mint hogyha az embernek készítették volna. Fölfedezték a tudósok, hogy a szénnek a mennyisége, nem a naprendszerben, meg a földön, az egész világegyetemben a szénnek a mennyisége, ha egy icipicit több lenne, vagy egy icipicit kevesebb lenne, az egész világegyetem alkalmatlan lenne arra, hogy az ember éljen benne. Úgy mondják ezt, hogy finom hangolt a teremtés. Finom hangolt. Isten nagyon sok helyen letette a dicsőségnek a nyomait. Dicsőségének még a hiába valóság alávetett állapotában is ott vannak a nyomai. Calvin így beszél erről, hogy nem tudok sehova se nézni úgy, hogy ne látnám Isten dicsőségének nyomát, ragyogását szinte mindenhol. Ha felnézek az égre, akkor is, de ha lenézek a földre, akkor is, ha a tengert kutatom, akkor is. Mindegy, hová nézek, kis és nagy dolgokban, ott van Isten dicsősége. Persze, ha van szemünk rá. Azonban milyen furcsa dolog, hogy nem csak itt élnék meg Isten dicsősége magának, az embernek az életében is, hiszen Isten dicsőségében keresendő az emberi lét értelme és célja is. Ó, milyen nagy kérdés ez ma. Mi értelme az életemnek? Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt Kelenföldön, amikor ott voltam, még beosztott lelkész, akkor Sipos Ámos prédikált, és elmondta, hogy az emberi életnek, létnek az értelme egyre inkább fiatalon kerül elő az embereknek a szívébe. Amikor elkezdte a lelkipásztori szolgálatát, akkor az idős, már tényleg nagyon idős ember mondta azt, hogy már nem látok, már nem hallok, nem tudok rendesen mozogni, nem tudok aludni. Mi értelme az életemnek? Aztán ment előre a szolgálatának ideje, és akkor már a középkori emberek mondogatták, hogy nincs értelme az egésznek. Most meg már a 25-30 évesek mondják, hogy nincs értelme az egésznek. Korunknak nagyon nagy kérdése, hogy mi értelme az életnek. Eredetileg az volt Istennek a terve, szándéka, hogy az ember életének az értelme, hogy egész lényével dicsőítse magát az Isten. És ez adná az embernek a boldogságát, hogy dicsőíteni az Istent. Hogy ezt a dicsőséget tova sugározna. Ez lenne az életének az értelme. Olyan ez, mint valami különleges szent szerelemben égni egy egész életen át, az örökké valóságig. Hogy csodálni Istent, hogy hódolni előtte, ez a legnagyobb dolog, ami az embert igazán boldoggá tehetné. Ezért adta nekünk önnön képét és hasonlatosságát. Ez embernek a küldetése. A teremtéskor az ember Isten dicsőségének a hordozójává válik. Ez az Isten képűség, az imágó dei. Az Isten képűség. Feladatnak, élethivatásnak és létünk alapja is és értelme is ez lett volna, úgy adta az Isten feladatnak és élethivatásnak, hogy tükrözzük az ő dicsőségét, és tükörként a teremtésre vetítsük. és vezessük ezáltal a teremtést. Nagyon érdekes, amikor Isten elmondja azt, hogy mi az embernek a feladata, ezek a nagy isteni dekrétumok, amiket ad, hogy hódítsd meg a földet, hogy töltsd be, szaporodj és sokasodj, és töltsd be a földet, uralkodj az ég madarain is. Hát ez az uralkodás szó nagyon érdekes. Ott nem a királyként uralkodni, az a málak a héberben, hanem a mással, ami azt jelenti, hogy pásztorként vezetni. Pásztorként uralkodni, vagy ha szabad úgy mondani, úgy pásztorolni ezt a teremtettséget, hogy Jézus pásztorolt a bűnbeesés után jóval minket, hogy elment azért az egyért, és ott hagyta 99-et, és meghalt a bárányokért a nagy pásztor. Ez volt az embernek a hivatása. Ezért fogalmaz így Pál, hogy mindnyájan szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Mindnyájan szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Mert bizony megérkezett ebbe a világba a bűn, és megérkezett az ember szívében a bűn. Mindnyájan vétkeztek. Így kezdi Pál, hogy mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Amikor azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztek, ez egyszerre két dolgot is jelent. Jelenti először is a cselekedeti bűnöket, hogy mindnyájan elkövették a maguk bűneit. De nem csak ezt, hanem jelenti az eredendő bűnt is, ami között azért igen nagy különbség van. És itt van a világnak egy nagy vitája a keresztény üzenettel és Istennel magával, hogy nem ugyanazt tartja bűnnek, mint amit Isten bűnnek tart. Sereg ember úgy gondolkodik önön élete felől, hogy én kérem szépen nem követtem el semmi olyat, amiért engem börtönbe kéne vinni. Én nem vagyok bűnös ember. És hogyha el is követtem valamit, akkor az már régen volt. Úgy tekint az ember magára, hogy a bűn valami olyan jelenség, mint amikor a konyhába vágjuk a répát, és túlszalad a kés, és elvágjuk az ujjunkat, és vérezni kezd az ujjunk. És akkor bekötözzük, eltelik 1-2-3 nap, attól függően, hogy mennyire mély a seb, és a következőt fogjuk tapasztalni, hogy behegett a seb. Sehol, nem vérzik, sehol a seb. Nagyon sok ember így gondolja, hogy ilyen a bűn. Valami sérülés történt az életemben. Nem voltam akkor olyan, nem voltam épp egész. Véreztem, kiderült, hogy milyen vagyok. Elkövettem egy bűnt. De hogy az idő előre megy, csak behegged, elfelejtik az emberek, aztán utána én is elfelejtem, az időporra szépen rátelepszik, és vége. Csak hogy a Szentírás nem ezt állítja, hanem azt állítja, hogy a bűn az egy vírus. Nem arról van szó, hogy egyetlen pontján sérült a test, hasonlatkörben maradva, hanem azt állítja a Biblia, hogy minden pontján sérült. Az embernek az akarata, az embernek a gondolata, az érzelemvilága, és Pál apostol hosszan sorolja, és nincs bennünk semmi jó, és lábunk nyomán csak pusztítás van. Minden területen. És ez nem más, mint az eredendő bűn. Ezt örököljük. Nézzünk a kisgyerekre, milyen kedves, milyen drága. Egészen az ember el tud telni azzal, hogy milyen egy kis csecsemő vagy egy kisgyerek, és megdöbbentve tapasztaljuk azt, hogy ez a kisgyerek is ugyanolyan bűnös, és ugyanúgy szüksége lesz megtérésre. És aztán van, aki ezt nem ismeri el, hogy miért mondjuk mi azt, hogy ez az ártatlan gyerek, ez bűnös. Tessék, megnézni, elviszük a játszótérre, beül a homokozóba, és meglátja a szomszéd gyereknek ragyogó új piros lapátját, és nem mondta neki a szülője, és mégis tudja, mit kell csinálni. Fejbe kólintja, és elveszi tőle. Ilyen egyszerű. Valahonnan tudja, mert őt is érinti az eredendő bűn. A teológia szerint a bűn először is anómia. Az nem törvénytelenség. Az a, az sokszor fosztóképző, de itt nem azt jelenti, hanem törvényszegést jelent. Az nem arról van szó, hogy törvény nélkül is, nem tudjuk a törvényt, és azért vétkezünk, hanem arról van szó, hogy megszegjük direkt a törvényt. Második kifejezés az az új szövetségnek a szava definíciója, hogy hamartia, azaz céltévesztés, a bűn. És ebben egy nagyon érdekes jelenséget láthatunk a bűn esetében, hogy amikor a focipályán megy a csatár, és jól megrúgja azt a labdát, de mégis egy picivel fölé száll. Épp egy picivel. Csak annyival, hogy ne menjen be. hogy egy kicsit eltévesztjük a célt, vagy jól indult, úgy tűnt, hogy minden rendben van, célegyenest haladok, és mégis elmegyek az ajtó mellett, elmegyek a jó irány mellett. A bűn egy kicsit olyan jelenség, mint ami egy kicsit az irányokat megfordítja, nem nagyon, csak egy picit, épp annyira, hogy ne érj célba. Hogy ne azt értsék, amit mondtál, mert félreérthetően fogalmaztál. Hogy a szeretetedbe belekeveredjen az önszeretet, hogy vársz érte valamit. Csak egy picit módosít, de az épp elég. És a harmadik dolog, amit a bűnre mond a teológia, az a priváció boni, azt jelenti, hogy a jónak a hiánya. Hiány jelenség. Ezért kettős jellegzetessége van a bűnnek, egyszerre erő, azaz van pozitív hatása, megjelenő hatása, azaz erő rombol és pusztít, és egyszerre negatívum, azaz hiány, valaminek a hiánya, a jónak a hiánya, és így Isten dicsőségének a hiánya. Ezért mondja a Pál apostol, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Isten dicsősége lenne a jó az életünkbe, azt kellene nekünk tükrözni a körülvaló világra, azt kéne átélni, azt kéne, hogy beragyogja a mi életünket, ehelyett hiányzik, mert megjött a bűn. Emil Brunner azt mondja, hogy nagyon jó képet talált ki, az Isten képűség és az Isten képűség elvesztése kérdésére, azt mondja, hogy olyan az ember, mint egy olyan aranygyűrű, amiben egy csodálatos csiszolt égkő van, így van a teremtéskor, igen, ám, de ez az égkő kiesett a foglalatból. És valóban több helyen, több teológus is elmagyarázza, hogy miért van ez így, hogy az ember, amikor elvesz az Isten képűséget, akkor nem alacsonyodik állattá, tehát az emberi mi voltját nem veszíti el, de az Isten jelenlétét és az Isten dicsőségét viszont elveszti. És megérkezik a gonoszság, a bűn. Szóval azt mondja Brunner, hogy amikor kiesik a gyűrű, a csiszolt köves gyűrű az aranyfoglalatban, amit forron belenyomtak, akkor lehet látni a foglalatba, hogy milyen metszése volt annak a kőnek. Ezért amikor az ember művészeti alkotást hoz létre, legyen az egy szimfónia, festészet, építészet, lehetne sorolni, vagy megmutatkozik a zsenialitása tudományban, vagy épp a kormányzásban, akárhol. Tehát mindenhol, ami szép és jó, az ennek a tüköre. Hogy egyszer Isten dicsősége, Isten jelenléte itt volt belül. Csak hogy kiesett ez a kő, a bűn miatt Isten eltávozott, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. És milyen különös, az ember ugyanakkor vágyik rá még hozzá nem is kicsit, vágyjuk a dicsőséget, és tegyük hozzá, hogy ezzel együtt az imádatot, és vágyjuk a dicsőítést, az imádást magát. Ez egy kicsit furcsa talán, amit most mondok, így a hétköznapokat végignézve, a mai világot végignézve, de mégis így van. Nézzétek meg, hogy az ember mennyire vágyja a dicsőséget. Mit meg tud tenni azért, hogy a dicsőség az övé legyen? Harcol, küzd, bemutatja magát. Celebeknek a sokassága, hogy őt állják körül, őt fotózzák, őt tapsolják, őről a legyen szó a hírekben. Egy sereg ilyen félig befutott celeb, aki megjelent a médiába, különböző műsorokba, aztán utána nem hallani róla. Mind azért csinál botrányokat, hogy szóljon róla az újság, vagy ne felejtsék el, mert vágyja a dicsőséget. És mi magunk, akik nem vagyunk celebek, legalábbis én azt gondolom, hogy nem, mi nálunk is mennyire ott van ez, hogy vágyjuk, hogy elismerjenek. Vágyjuk, hogy a teljesítményekkor megtapsoljanak bennünket. Az asszony várja azt, hogy mondják azt, hogy igen, nagyon finom volt. Akkor is, ha nem volt finom, amit főzött. Vágyja a legkisebb szinten is az ember azt, hogy legyen dicsőség. De nem csak azt vágyja az ember, hanem azt, hogy dicsőíthessen, hogy dicsérhessen. Az egy jó érzés a dicsőítést átélni. Nézzétek meg a rockkoncerteket, hogy milyen elképesztő, euforikus, extatikus, hisztérikus, mint hogyha csak egy szellő megérintette, hogy végrohan a tömege. És ebben jól érzik magunkat. De jó érzés tapsolni is egy jó színházi darabnak a végén. mind a dicsőséget magát, hogy velünk legyen, hogy elismerjenek bennünket, hogy szeressenek bennünket, hogy fény és ragyogás övezzen, mind pedig magát a dicsőség adást is vágyja az ember lelke. Ez oda vezethető vissza, hogy kiesett a gyűrűből az égkő. Csak hát persze deformált, csak hát persze olyanná lesz, hogy az ember hajhásza azt, hogy őt elismerjék. Aztán olyanná lesz, hogy mindent megtesz azért, hogy ő legyen az ünnepelt, az elismert ember. Akár a munkahelyen, akár a közszférában. És igen, nagyon sokszor démonikus jelenség, ami végbe megy az emberek sokasságán, az extázisban. De a gyökere itt van, hogy elveszítettük. Elveszítettük, ezért szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. És végül a harmadik, hogy helyreállítás és új teremtés történik az Istentől. A földön, aki megtér és újjászületik, az lélekben átéli azt, hogy látja Istennek a dicsőségét, meglátja az Atya szeretetét, meglátja az ige által az Isten dicsőségét, meglátja az életében azt, hogy Isten mennyiszer belenyúl, és sokszor épp abban van a dicsősége, hogy nem úgy nyúlt bele, hogy megnyílt a Vöröstenger, megnyílt a Dunai szárazlábbal, átkeltem nagy csodával, hanem éppen apró, kis csodával, de olyan csodával, ami azért ejt ámulatba, mert soha eszembe nem jutott volna, hogy így is lehetett volna rajtam segíteni. Én nem így intéztem volna. Szeretetében, békességében meglátjuk az ő dicsőségét. De meglátjuk karácsonykor is az ő dicsőségét. Hogy belegondolunk egy kicsit, ugye a két történeti, három, de kettő szól a Krisztus születéséről, ugye a Máté és a Lukács, hogy írja le a jelenetet, a megtörtént eseményeket, hogy jön Jézus Krisztus a földre, és belegondolok abba, hogy János egészen másképp. És a lényegi, bizonyos mértékig János, aki elmondja azt, hogy aki jött, Jézus Krisztus, Isten maga. Istennél volt, ő az ige, kezdetben az Istennél volt, és Isten ő maga is. És mint aki mindennek életet adott, ő volt az életnek a világosság, ő maga a világosság, jött el ide a sötétségbe, és a sötétség nem akarta befogadni őt. Tehát János úgy írja le, ahogy ez a mindenféle zavaró tényező nélkül jönnek a Heródesék, és akkor a pásztorok, és akkor a bölcsek, mindent így lesöpör a színre, és azt mondja, a lényegről beszéljünk, Isten lelke úgy mutatja meg általa, és megmutatja, hogy mi történt tulajdonképpen. Haza jött a gazda, megérkezett, partra szállt az Isten maga. De milyen szép együtt látni azzal, ahogyan ezt leírja Máté és Lukács, hogy igen, partra szállt az Isten maga, de csecsemő lábakom. Volt bátorsága megszületni csecsemőként. Volt bátorsága ránk bízni magát. Volt bátorsága, hogy végigjárja az utat. Csecsemőkor, pici gyerekkor Jézus az Isten tanul beszélni, és lehetne sorolni, aztán járni. Milyen csodálatos dolog ez, aztán ifjúvá serdül, már tanítja a papokat a templomba, és aztán kész, érett férfiú öntudatára ébredt teljesen, és megkezdi a tanítói hivatalát. Elképesztő. És ma is, amikor ezt a történetet nézzük, olvassuk az evangéliumi történeteket, akkor teleragyogja a szívünket az Isten dicsősége. Lehetett volna, mi biztos, hogy mennyi serege kérlén megérkeztünk volna, és olyan rendrakás lett volna, hogy jaj, de Isten nem. Isten csecsemőként jön meg. Ez valami elképesztő. És így mondja János, hogy az az ember, aki hívővé lesz, aki Isten gyermekévé lesz, az egyszerre hordozza Istennek a dicsőségét, mert már látja a dicsőségét, és kezdi tükrözni, ez a mi feladatunk is itt a Földön. Ezt ígérjük meg az úrvacsora végén, legalábbis a ravaszféle négy kérdésnek a negyedik kérdés, hogy igyekszünk Isten dicsőségére élni. Ez ígérem és fogadom. Tehát ez a mi hivatásunk,
de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, mondja János. Igen, pedig elmondja Pál is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, hogy Krisztussal együtt mindent örökölni fogunk, hogy mennyei hercegek vagyunk, mert adoptált bennünket az Isten, fiúban fiú, és hogy vele fogunk uralkodni, és hogy egészen megdöbbentő dolgokat is mondta, hogy te nem tudjátok, hogy a démonok felett ítélkezni fogunk? Mi emberek. Mi, akik nagyon sokszor elesünk és megbotlunk, így keresztényként is a bűneink miatt. Igen, egyszer majd eljön az az idő, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy mivé leszünk. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten gyermeké vagyunk. Mert mi ránk vár a világegyetem, hiszen így mondja, hogy hiába valóság alá rekesztetett és nyög és bajúdik, várván Isten fiainak megjelenését. Ezek ti vagytok. Örökös társak, hervadhatatlan koszorúval, amelynek dicsősége nem fog elmúlni, és igen, legvégül a testünk is teljesen más lesz. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségbe. Elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a lelki test. És hogy milyen a lelki test? Egy holland teológus vette észre, nem is nagyon régen, olyan érdekes gondolat, hogy Jézus, amikor feltámad, nem ismerik meg a tanítványok, másképp néz ki, de ami nagyon érdekes még, hogy a kezein és a lábain és az oldalán ott vannak a sebek, de nem véreznek. És erről érdekes következtetésekre jutott el, mondván, hogy azt mondja Pál apostol, hogy lelki test lesz a feltámadott testünk, és igen, lélek vezérelte test, és nem a vér hordozza az életet Jézus testében, hanem a lélek hordozza az életet, ezért bármikor, amikor a lélek úgy dönt, akkor átmegy keresztül az ajtón, eltűnik, megjelenik, bármi lehetséges. Benne láthatjuk egy kicsit, csak egy picit, egy résnyire, milyen lesz majd a mi feltámadott testünk. És végül helyreállítatik az egész világegyetem. Ez nem azt jelenti, félre ne értsük a origeniszi tévtant, hogy az egész világ mindenség helyreállítatik, és ezzel még a sátán is helyreállítatik, és minden bűnös, ezt nem mondja a Biblia. Ezt Origenész találta ki, aztán Barth Károlynál is egy kicsit fellelhető ez a gondolat, de végül az új világmindenségben, ahová bemehetnek az igazak, akik istenéi, ott tényleg helyreállítatik minden, és csodálatos lesz, és Isten dicsőségétől fog ragyogni, úgy annyira, hogy így mondja, hogy nem lesz szükség sem napra, sem holdra, mert maga az Isten lesz a világosság benne, és Isten lesz minden mindenekben. Most az ember Isten dicsősége nélkül szűkölködik. Te, akit már magához vonzott az Isten, akivel már sok mindent láttatott, a te feladatod az, hogy ezt a dicsőséget sugározd, tükrözd vissza a többiekre, hogy ők is lássák. Ne nagy szóval, hanem élettel és valósággal, igazán. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk, amíg itt vagyunk a Földön, hogy Isten dicsőségére éljünk. És ez az, ami küldetésként még a ránk bizottakra is igaz, Calvin, aki különösen is nagyon szereti ezt a soli deo gloria, minden dicsőség Istent illeti, meg egyedül az övi az dicsőség, ő úgy gondolja, hogy ahol ő hatalmat kapott, ott ezt végre is hajtatja. Nézzétek meg. Nem ilyen liberális szemléletű. Hogy hát én ugyanúgy gondolom, hogy én meg dicsőítem az Istent, de ha te úgy gondolod, hogy nem akarod, sőt ellenség, hogy akkor nyugodtan gondold úgy, és csináld, amit akarsz. Nézd meg, Calvin Genfben olyan rendet vág, és olyan rendet rak, és olyan életformát alakít ki, és olyan szabályokat alakít ki, mert azt mondja, hogy az egész Földnek Isten dicsőségére kell szolgálnia. Punktum. Ez a feladat, ez a cél. Nem akar, de én keresztül viszem. Elüldözik Calvint, eltelik 3 év, addig Strasbourgban befejez az institúciót, na mennek érte, de gyere vissza, mert nem tudom mit kezdeni ezekkel. Ebek 30 adján a város. Mindennapos az öldöklés, az erkölcstelenség. Nem tudjuk irányítani. Kicsúszott a kezünk között. Gyere vissza, Calvin, segíts. Igen, a mi feladatunk nem csak az, hogy mi tükrözzük, hanem hogy a ránk bízottakkal az életébe is végigvigyük. Mint egy pátriarka. Végigvigyük, hogy ők is Isten dicsőségére kezdjenek el élni. Ez egy nagyon fontos dolog. Nézzétek meg, Pál apostol, vagy éppen Péter megkereszteli Kornéliuszt, illetve a börtönőrnek a házanépét. Ott nem arról van szó, hogy a börtönőr úgy döntött személyesen, hogy ő megtér, és akkor őt megkereszteli, hanem őt is, az ő házanépét. A börtönőr megtért, egy patriarcha volt a maga nemébe, volt szolgája, akkor az egész család jött utána. Ez a feladat ma is. Ez a feladat ma is, hogy Isten dicsőségének a színterévé tegyük azokat a lelkeket, akiket ránk bízott Isten. Azt a kört, amelyet ránk bízott Isten. Ezt tanuljuk meg Calvintól. Most pedig készüljünk az imádságra. Ima közösséget tartunk, hiszen ima héten vagyunk. Először én fogok imádkozni, utána a testvérek, és akkor befejezzük a mi atyánkkal. Csendesedjünk el. Mennyi édesatyánk, annyira elszoktunk a mennyei dolgoktól, különösen korunkban, mi magunk is. Olyan üresnek tűnik a dicsőség. Persze mondjuk, és sok mindent mondunk mi, amit már megszoktunk, de már nincs mögötte sem jelentés, sem tartalom, sem mélység. Köszönjük, hogyha beletekintünk az írásba, hogy az igéden keresztül nézzük a dicsőség szót, újra megelevenedik. Kiderül, hogy minden erről szól. Kiderül, hogy minden, ami szép és jó ebben a földi életben, a te dicsőségedtől adja, hogy te tőled származik, hogy eredete, gyökere ott található. És igen, olyan jó látni Jézus Krisztust. Az evangéliumokban, amikor akár merre megy, akár a szántóvetőt nézi, akár a madarat, akár a liliumot, akár valami végtelen egyszerű emberi tevékenységet, ő neki minden beszél az atyáról. Minden példázza a mennyei világot. Oda szeretnénk mi ilyen szemeket, Urunk, hogy lássunk. Lássuk a természetben meg a te kegyelmedet, munkádat, hogy nekünk is minden, ami körülöttünk van, tudjon szólni te rólad. Oly mindenre nagyon jó a szemünk, de a te dolgaidra milyen vakok vagyunk. És ezért van az, hogy sokat beszélünk talán barátainknak rólad, sok mindent elmondunk te rólad, és mégis oly fakó, oly szintelen, úgy nem tudja megragadni a másiknak a lelkét, a gondolatát, mert nem látunk, nem látjuk a te dicsőségedet a mindennapokban, a természetben, és minden némi dolgokban pedig telve van a föld a te dicsőségeddel. Köszönjük, hogy visszavezetsz bennünket a mi feladatunkhoz, hogy a legnagyobb feladat sugározni a te dicsőségedet másokra, és téged megdicsőíteni élettel, szóval, teljes valósággal. Kérünk téged, hogy avasd be bennünket egyen-egyenként, és együtt gyülekezetként is újra ebbe a csodába. Amen. Jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, alkalmunk végén énekeljük a 458. dicséretnek az első három versét. Úrvacsorai énekünk ez, de nagyon jól egybefoglalja azt, hogy mennyire szűkölködünk Isten dicsősége nélkül, és mennyire hozzá kell mennünk az első három verset, az első vers így kezdik, aki értem, megnyíltál. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek Istenek igaz beszédei. Amen. Áldás békesség a holnap esti viszontlátásra.